Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra mennybe menetel ünnepére igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János evangélium a 14. fejezetének első 12 versében a következőképpen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk, hova megy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbat is tesz, mert én az atyához megyek. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jézus mennybe menetelének ez a mostani ige szakasza alapján a fő jellemző az, hogy helyet készít az övéinek, és az övéi pedig úgymond egy megfelelő belépési eljárással birtokba veszik a szó szerint örök lakást. A helykészítés alapján úgy is mondhatjuk, hogy egy különleges otthon program indul, szinte egy mennyei fészek rakó program ez. A mennyei hont tekintve ugyanis nem kérdés az, hogy akármilyen idősek is vagyunk itt a földi életben, de a mennyei viszonylatokban egészen fiatalok, család alapítók vagyunk, úgymond fészek rakók. De mégsem magunknak kell építkeznünk kemény munkával, vagy nagy összegekért lakást vásárolnunk, netán bérleti szerződést kötnünk, és annak fejében költöznünk, hanem azt mondja Jézus, hogy ő elmegy, hogy helyet készítsen, hogy fészket ajándékozzon nekünk. Földi viszonylatokban nem könnyű lakáshoz jutni, sőt, inkább talán azt érezzük, hogy az idők haladtával egyre nehezebbé válik. Jézus azonban mégis arra bíztat, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, hanem higgyünk az atyában és higgyünk a fiúban. Mert az ő lakás kínálata az igen bőséges, és biztos, hogy senki nem maradhat ki pusztán azért, mert egy idő után elfogynak ezek a lakások. Ez így persze sok szempontból nagyon misztikusan, rejtélyesen hangzik, milyen lakást is készíthet majd Jézus a mennyben, és hogyan is lesz ez, de az igazság az, hogy amit Jézus most elmond a mennybe menetelével kapcsolatban, abban nincsen semmi rejtélyes. Itt talán úgy is mondanak, hogy különleges sincs benne, hanem egyszerűen olyan hétköznapi természetességgel beszél az ő elmenetéről, mint ahogy mondjuk mi beszélünk egy tervezett utazásról, akár a holnap induló spanyolországi útról legyen szó, vagy egy nyaralásról, vagy bármilyen, akár egy rövidebb útról is. A hely készítés a mennyei hajlékban, és a vigasztaló ígérete, így tehát ebben a természetességben, ebben a hétköznapiságban szólal meg, és éppen ez kap benne különleges hangsúlyt. Nem valami egészen rejtélyes, valami nagyon homályos, ködös és különleges dologról van szó, hanem mintha egy egyszerű rutin költözés lenne egy frissen épült társasházba, úgy szól Jézus arról, hogy ő helyet készít az övéinek, és várja őket. És azt is elmondja, hogy sok hajlék van. Istennek van tehát egy otthona, egy palotája, ha úgy tetszik, millió lakosztállyal, és ez el van készítve mindannyiunk számára. Van egy hely tehát, ahova Isten hazavár, ahol egy végleges és örök otthon vár minket. Van egy hely, amit senki nem zárhat el előled. Lehet persze, hogy az életben vannak pillanatok, időszakok, amikor úgy tűnik, hogy zárva előtted a menny ajtaja. Mert akadályok vannak, ellenlábasok, de leginkább a saját kísértéseid, bűneid igyekeznek elbarikádozni előlünk a mennyet. Jézus mégis arra biztat, hogy sok hajlék van és jut minden hívőnek. Persze megindulhat az emberi fantázia is, hogy ezt bizonyos csoportok meg is teszik, és el lehet kezdeni kifesteni a képet, hogy milyen is lesz majd ez a mennyei lakás, milyen lesz benne az életünk, hogy fog kinézni, hogyan telnek majd benne a napjaink. De tanítson azért mértékletességre az, hogy Jézus semmit nem mond arról, hogy ez milyen lesz, milyen ez a hely, ahová megy, hanem elégséges annyi, hogy a hívők együtt lesznek az Atyával és Jézussal ezen a helyen. És ez a zavartalan és bensőséges közösség készül akkor, amikor ő elmegy, és távozásával is az előkészületeket munkálja. Hát ezért került mennybe menetel ünnepére ez a mai szakasz Jézus búcsú beszédeiből. És talán egy búcsú beszédre leginkább úgy gondolnánk, mint amely egy monológ, ahol a búcsúzó egymaga beszél, de az derül ki János evangéliumában, hogy meglepő módon ez a búcsú beszéd, ez mégis párbeszéd. Ebben a tanítványok is megszólalnak, Jézus nem csak elhalmozza tehát őket egyfajta instrukcióval, használati útmutatóval, illetve tájékoztatással és valamiféle útjelzésekkel, hanem ő mellette szóhoz jutnak a tanítványok is, akár úgy, hogy a nekik szegezett kérdésekkel, akár úgy, hogy ők maguk tesznek fel kérdéseket, de mind-mind azt szolgálja, hogy közelebb jussanak a Krisztus ismeretben a célhoz, a Krisztus hitben előrébb léphessenek. És Jézus elmenetelét azért, hogy helyet készítsen, két oldalról is érthetjük, mivel az üdvösséget megy el megszerezni a mennyei hajlék képében, ezért azt is jelenti ez, ahogy a földi élettől búcsúzik ebben a fejezetben, hogy elmegy a Golgotára. Elmegy a Golgotára, hogy a tengesztedő áldozatot mutasson be. Elmegy a Golgotára, hogy kereszt halála által elkészítse számunkra a biztos helyet. Hát ez esetben ugyanakkor inkább nagypéntekre valónak érezhetnénk ezt a szakaszt, de mennybe menetel ünnepén inkább arra a vonatkozásra gondolhatunk, hogy a földi világból a mennyeibe távozásával indul el, itt hagyja ezt a világot, de nem magára hagyja, hanem egyrészt a vigasztalót ígéri, másrészt pedig azzal biztat, hogy az ő elmenetele egy előkészítő út lesz az övéi számára, és majd amikor visszajön, akkor magával viszi már őket is. Abba a hajlékba, amelyhez hozzájutni itt a földön nem túl könnyű, a mennyeit mégis ajándékba kínálja, és ahogy tetszik, most már csak az fog kelleni nekünk, hogy megtaláljuk ezt a helyet, megnézzük, oda menjünk, birtokba vegyük. Na de hát milyen navigációs eszköz fogja nekünk mutatni az utat? Kapunk-e hozzá térképet? Lesznek-e jó szándékú járókelők, akik útba igazítanak közben? Meg tudjuk-e mondani magunktól, hogy hát akkor merre is induljunk, és hova is tartsunk? Sokunkban ébreszhetnek ezek a kérdések kétséget, és nem csoda, hogy Tamás is értetlenkedik. Valljuk meg őszintén, hogy mi magunk is ezt tesszük, úgy, mint az apostol. Mert Jézus meg is adja ennek az értetlenségnek az okát. Azt mondja, ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Hát persze, hogy nem értjük Istent, és nem ismerjük meg Krisztust, amíg nem adja szent lelkét, és Tamás még bizony pünköst előtt van, így az ő értetlensége szinte természetes. Hiszen még mind nem jutottak el oda, nem is juthattak el oda, hogy Szentlélek által megértsék Isten titkait. És persze értetlen a világ is, értetlenek a vallások, de épp úgy értetlen a tanítvány is, és értetlen az egyház népe is. Vannak ugyan ismeret darabkáink, sok mindent tudunk már, de bizony az igazság az, hogy lélek hiányában az ember nem tudja összeilleszteni ezeket a részleteket egységes képpé, egységes tudássá, a gyakorlatban is kamatoztathatóvá. Arra vágyunk, hogy alkalmas módszereket kapjunk, egy utat, amit végigjárva célba érünk. Jézus azonban nem ad ilyenfajta tájékoztatást, nem mondja meg, hogy erre indulj, vagy arra indulj, és ezen az úton kell végigmenni, vagy ott kell jobbra fordulni, ott kell elágazni, és így tovább. Nem azt mondja, hogy ezeket a teendőket tessék végrehajtani, és itt az eljárás, amin ha végig haladsz, akkor megkapod a végterméket. De még csak nem is azt mondja, hogy hát itt van a kezemben, neked adom a kulcsot, és beléphetsz. Ehelyett azt mondja, hogy ő maga az út. Ő maga a teendő, amit meg kell tenni. Ő maga a kulcs, amellyel beléphetünk. Nem egy tárgy az, amit ajándékba ad, hanem ő saját maga. És így mondja el Jézus az utolsó előtti én vagyok mondását abból a hétből, amit János evangéliumában olvashatunk. És ezzel is kiemeli, hogy sok emberi felfogással szemben nem vezet sok út a mennybe. Nem arról van szó, hogy sokfelé indulhatunk, és aztán majd csak valahogy mégis odaérünk a célba, hanem azt mondja, hogy ő az egyetlen lehetőség, hogy az atyához eljussunk, mert ő az egyetlen, aki az atyától jött. Persze szeretnénk, ha Jézus nem tett volna ilyen radikális kijelentést, hát milyen szűklátókörűség ez, vagy milyen kirekesztő felfogás ez. De az igazság az, hogy Jézus nem kirekeszteni akar, hanem éppen ellenkezőleg befogadni. Hát ezért mondja azt, hogy rengeteg hajlékot tud kínálni. Azért mondja, hogy csak rajta keresztül juthatunk célhoz, mert nagyon jól tudja, hogy az élet lelki labirintusában csak egy út vezet ki a célhoz, az összes többi a zsákutca. Olyasmi lesz különben a végeredmény, ha az ember ezeken az utakon indul el, mint a görög mondavilágban a Minotaurus labirintus, ahol tele van hősökkel, illetve azok holttestével a labirintus, akik nem tudtak talán még betalálni se a középpontba, de végképp aztán nem tudtak kitalálni. De Jézus tudja, hogy aki célba akar érni a mennyei hajlékokban, az az egyetlen lehetősége, ha rajta keresztül jut el az üdvösségre, és őt magát kell tehát mindenek előtt megtalálni hozzá. És azért is beszél ilyen határozottan erről, hogy egyfajta döntésre kényszerítsen, hogy mérlegeljük, hogy most igazat adunk-e neki, vagy nem, vajon hiszünk-e neki, és hihetünk-e benne. Mert vagy ő az egyetlen út az atyához, ahogy mondja, vagy van más út is. De ha van más út is, akkor ő nem mondott igazat. Akkor nem bízhatunk meg tulajdonképpen más szavaiban sem. Akkor az ember előtt a sok lehetőség egyúttal azt jelenti, hogy elbizonytalanodik, sőt ellehetetlenül a helyzete, mert nem fogja megtalálni az utat. És lehet, hogy nagyon szűknek tűnik ez a kijelentésre, hogy ő az egyetlen út, de mégis az elé állít, úgymond el, hogy döntsük el, hogy elhiszed vagy sem. De nincs más út, csak Jézus. És akkor sincs, hogyha manapság divat sokféle útról beszélni, sokféle lehetőségről, úgymond mindenki a maga módján hihet Istenben, úgyis ugyanoda vezet aztán a sok út. Csak hát az igazság az, hogy ez nem az Úristen, a Teremtő Isten, Jézus Krisztus Atyához vezető út. Ő az út, vagy egy másik mondásával ő a kapu, amin belépve Istenhez lehet jutni. Ő az az út, amin végig járva Istenhez el lehet jutni. Ő az igazság, vagy más módon fogalmazva, ő a valóság. És egyúttal ő az élet is, amely nem csak a földi életet jelenti, hanem az örök életet. Ő az, aki által mi magunk is élünk, mert ő ad nekünk életet. Ő adja az örök lakást is, ez az örök élet jelképe is. És ha már megvan a lakásunk, megvan az útunk is, akkor persze még jó eldönteni előtte, hogy kérjük-e ezt. Jó lenne egy bemutatót látni, megnézni, hogy hogy is néz ki, vagy legalább egy rajzot róla, hogy milyen ez a lakás. Az ember nagyon szeret ilyen módon dönteni, tervek alapján választani, csak vigyázzunk, nehogy úgy járjunk, mint Székely László Kossuth díjas látványtervező mesélte, hogy amikor a három tenor Los Angeles-i előadásának tervezése kapcsán szóba került, hogy ő is pályázzon, akkor elkészített néhány rajzot, elvitte az illetékesnek bemutatni, aki azt mondta, hogy hát ezek nem jók, de azért számozza meg ezeket a rajzokat. Hát a találkozás alapján le is tett az egészről, hogy hát ez úgyis veszett ügy. Egy-két hét múlva aztán jelentkeztek, hogy hát készítse el talán a hármas számú, tehát minden esetben egy meghatározott számú tervnek a makettjét. Ez annyira mégse rossz. Aztán bemutatta, úgy egy hónapig volt bizonytalanságban, míg végül felhívták, hogy az ő pályaművét választotta a bizottság. Egy szóval válogatunk. Megtekintjük a lehetőségeket, aztán majd a látottak alapján valahogyan döntünk. Hát így lép be Fülöp is az értetlenkedő klubjába, amikor Jézustól azt kéri, hogy hát mutassa meg az atyát, majd az elég lesz. És sokszor mondjuk ezt, úgy teszünk, mintha csak egy kívánságunk lenne szinte, és akkor azzal megelégszünk, aztán kiderül, amikor ez teljesül, hogy hát az mégse elég, még valami más is kellene hozzá. De most Jézus nem azt feleli, hogy hát akkor teljesítem a kérésedet. Arról beszél, hogy nem lehet megmutatni Istent másképp, csak azon az egyetlen egy módon, ahogyan oda jutni is hozzá lehet. Csak Jézus az út, Jézus a látvány is. És egyetlen mód arra, hogy Istent lássuk, az, hogy őre tekintünk. Így Jézus által tehát Isten ismeretre jutunk, és Jézus nézve Isten látásra jutunk. Hát ezért és ilyen értelemben igaz a régi egyházi mondás, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Jézus által az Atya felismerhető és látható, és csak ő benne ragadható meg az üdvösség. Pál apostol emlékezünk csak, hogy úgy írja le az egyházat, mint Krisztus testét. Hát ezért ebben az értelemben valóban Krisztuson kívül, az ő testén kívül, tehát az egyházon kívül nincs üdvösség. De ez ismét nem egy kirekesztést jelent, mondván, hogy aki kívül van, az ki van zárva, hanem sokkal inkább a biztonságot adja, hogy csak ő benne, de ő benne van üdvösség, és éppen ezért mindenkit hív magához. Fülöp kérése persze érthető, hiszen az ember ősi vágya fogalmazódik benne, hogy egyrészt semmi nem elég, de másrészt az, hogy látni akarunk mindent. Ha hallunk valamit, akkor is sokszor jobban szeretjük látva, leírva is mondjuk látni, hogy biztosabbak lehessünk a dolgunkban. Aztán a látvány sokszor segít a jobb megértésben is bizonyos esetekben. Vagy a jobb megjegyzésben, a memorizálásban, vagy a visszaemlékezésben, hogy egy képről sokszor jobban beugranak az információk, mintha csak a szöveget tanuljuk meg valamilyen módon. Hát sok-sok módon szemlélhetjük, hogy milyen előny tud lenni a vizualitás. Hát így van ezzel, úgy látszik ez a Fülöp is, aki a szemeivel is szeretné megtapasztalni Istent. Mindent látni szeretnénk, még Istent, magát is. Távcsöveket készítünk, hogy a távoli galaxisok láthatóvá legyenek. Mikroszkópokat készítünk, hogy az apró tárgyak láthatóvá legyenek. Röntgent, vagy emelt, vagy valamiféle műszert készítünk, hogy átlássunk, és láthatóvá legyen az is, ami átláthatatlan. Hát miért éppen Istent ne szeretnénk látni? Csak hogy Isten egyetlen egyfajta módon látható egy Jézus szemüvegen keresztül. Mivel Isten képe Jézus, ahogy ezt olvassuk a Szentírásban, hát aki őt látja az atyát, mondja Jézus. Erről már régóta beszélt, és ha úgy tetszik, okkal csodálkozik most, hogy hát ez a Fülöp, és valljuk meg mi magunk is, még mindig nem ismerjük őt eléggé, hogy ilyet kérünk. Közvetlen látást szeretnénk, Jézus viszont elmondja, hogy csak rajta keresztül tekinthető meg az atya. És végül ezen a ponton fut a igen szakasz a következő és egyben a keret témára, hiszen a kezdő mondat is már arról szólt, hogy higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Mert mindazokat az ajándékokat birtokba venni hitáltal lehet, a hit a záloga ennek az örök lakásnak. És ez a záloga annak is, hogy amikor Istenhez fordulunk, akkor bizalommal tehetjük, hogy a Jézus nevében felcsendülő imádságunkat meghallgatja. És most éppen Rogáte az imádkozás vasárnapjának hetében, nem is lehet szebb kapcsolópont mennybe menetelés az imádság között. Azt mondja Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Tulajdonképpen minden hívő felelős a szíve állapotáért, ha nem is kardiológiailag feltétlen, hanem most abban az értelemben, hogy mondja, hogy ne nyugtalankodjatok, ne féljetek. Mert bizony az ember könnyen lesz nyugtalan, könnyen fél sok mindentől, jövőtől, a várható eseményektől, ki tudja mi mindentől, de Jézus azt mondja, hogy aki hisz ő benne, annak ez a félelme már el kell, hogy párologjon. Ne nyugtalankodjék a szíve. És szinte parancsolja tulajdonképpen, nem csak egyszerűen elmondja, hogy higgyetek. Nem az uralkodás vágy miatt parancsolja, akkor ő diktál, hanem azért, mert éppen ezáltal a parancs által szabadít meg minket a szorongástól, megszüntetve a félelmünket. Gonosz démoni hatalma rémületben tartja az embert nagyon sokszor, erre Jézus mutatja fel a szabadulás útját a hitben. Az Isten iránti bizalom ugyanis megszünteti a félelmet. János ezért írja a levelében is, hogy a szeretet például kiűzi a félelmet, de itt most nem általában az emberek közötti szeretetről van szó, hanem Isten szeretetéről. Azzal is űzi a félelmünket, hogy elmondja, hogy a lakás biztonságot, otthont jelent számunkra, az ő védelmét jelenti, és boldog életet jelent mindennel és mindenkivel szemben. Így fordítja tehát a figyelmünket a jelen küzdelmeiről az eljövendő felé. Most eltávozik a mennybe, de nem azért, hogy elhagyjon bennünket, hanem azért, hogy örök hajlékot készítsen. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei hajlékot készítő Jézusunk, köszönjük neked szeretetedet, hogy te elindultál azért, hogy megszerezz számunkra az üdvösséget és az örök hont. Köszönjük azt a bizalmat, amelyet irántad mi magunk is mutathatunk, és amely elveszi a nyugtalanságot és félelmet. Köszönjük, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, aki által Istenhez eljuthatunk, aki a valóságot adja nekünk, aki nem csak a földön éltet minket, hanem az örökké valóságban is. Köszönjük, hogy te általad láthatjuk az atyát, magát. Add is meg nekünk a hitlátását, hogy rád tekintsünk, és te benned, mint Isten képében, ikonjában meglássuk a mindenhatót. Add a szívünkbe a hitet és bizalmat, hogy tudjunk hozzád fordulni imádságban kérve, és tudjunk arra tekinteni, amit te kínálsz nekünk. Add hát nekünk, hogy megéljük, hogy ha te mennybe meneteled, nem azt jelenti, hogy most már magunkra maradtunk, hanem szent lelkedet is küldöd, a mennyei hajlékot is elkészíted számunkra. Amen.